Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük istentiszteletünkön. A 66. Zsoltárunk első versét: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és reformáció ünnepe közeledvén hallgassunk meg egy szép és híres éneket. Luther éneke: erős vár a mi Istenünk.
Thank you.
Köszönjük szépen! Énekeljünk a 239. dicséretünket, 239. Énekeljük el mind az 5 versével, Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Márk evangéliumának második részéből az első 13 verset olvassuk. Márk evangéliuma második részében az első 13 vers így szól hozzánk. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette nekik az ígét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, kit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megmondták ama háznak fedelét, ahol ő volt, és rést törvén leereszték a nyoszaját, melyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, kik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek, megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani. Mondta a gutaütöttnek, mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszajádat és eredj haza. Azt pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyoszajáját kiment mindenki láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíték az Istent. Ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. És ismét kiment a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanította őket. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked ezt a napot, amikor eljöhettünk, hogy dicsérjünk téged szívünkben is, de a gyülekezet közösségében is. Valljuk, hogy te vagy az erős Isten, aki megerősítetted régen a híveidet, így a reformációban is az akkori hívő testvéreinket, hogy hirdessék az evangéliumot és tiszta szent életet éljenek az akkori világban is. Tanítsák az embereket a te ösvényeidre, az üdvösség útjára. Kérünk, hogy bennünket is erősíts meg erre a szolgálatra. Segíts bennünket is, hogy misszionáriusok lehessünk, akik hirdetjük másoknak az üdvösség útját, az Úr Jézus Krisztust, akit adtál, hogy általa el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Kérünk, atyánk, hogy szólj hozzánk a mai napon, a te szavad által erősítesz meg bennünket, és teszel képessé minden szolgálatra, és ezzel tisztogatsz meg a bűneinktől is. Köszönjük, hogy az evangélium szólhat közöttünk is, és ha hiszünk benne, akkor milyen lesz a kegyelem, milyen lesz a bűnbocsánat. A tiéd lehetünk, nem csak földi életünkre, hanem örök életünkre is. Kérünk téged, hogy te légy a mi kegyelmes atyánk. Ha nem látnánk így, hadd ragyogjál föl előttünk-e mai napon is így, ebben a dicsőségedbe. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért kegyelmes vagy, irgalmas vagy hozzánk elesett bűnösökhöz. Atyánk, várjuk a te drága igédet. Segíts bennünket, hogy téged, önmagunkat, a világot körülöttünk, az embereket, az eseményeket, a történelem történéseit, a te igédnek tükrében, vagy azon a szemüvegen keresztül tudjuk megítélni. Köszönjük néked, hogy ezen a tükrön keresztül, vagy ezen a szemüvegen keresztül az igazságot, a valóságot látjuk. Köszönjük néked, hogy ezáltal tisztogatod a mi gondolkodásunkat, lelki látásunkat, hogy félre ne vezessenek, és el ne tévedjünk mi is. Kérünk, szólj hozzánk, a te igéd igazság. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket esedezésünkben, és reménységünk szerint megáldod ezt az Isten tiszteletet számunkra is, és mindazok számára, akik a világ bármely részén
összegyűlnek, hogy dicsérjék a te nevedet. Atyán, köszönjük szeretetedet, köszönjük lehajlásodat ma is. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 373. énekünk első versét. 373. harmadik verse így kezdődik. Bocsánat, első verse, eltévesztettem. Jöv el, teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek. Isten tiszteletünk alapigéjét Mikeás próféta könyvéből olvassuk. Mikeás próféta könyvének 7. részéből a 18-19. verset. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve könyörű rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnüket. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, az elmúlt két vasárnap a 32. Zsoltárról beszéltünk, gondolkoztunk, amelyekben Dávid a bűnbocsánatnak a csodájáról tanít. Azt tanítja, hogy létezik Isten, létezik bűn, ami az ő örök törvényének, akaratának a megszegése, akár aktív, akár passzív módon, amit az ember követ el. Ez a törvény elleni lázadás az ember részéről nem csak egy rend megsértése, hanem nagyon határozott lázadás a törvény adó Isten ellen, vele való szembeszegülés. Erre a bűnre van bocsánat. Ezekre a vétkekre van bocsánat, hirdeti Dávid, hirdeti az Ószövetség, és hirdeti az Újszövetség is ugyanezt a csodát. Az ember bocsánatot nyerhet a bűneire, ingyen, különös erőfeszítése nélkül, mégpedig azért, mert Jézus tett nagy erőfeszítést, tudnélik, eljött erre a földre, és meghalt a keresztfán azért, hogy nekünk az Atya megbocsásson minden bűnt. Az ő vérére tekintettel, az ő áldozatára tekintettel bocsátja meg Isten a bűnt. Az ősi időktől kezdve az utolsó időkig, ma is, nekem is, nektek is. Ez a kegyelem az, ami aztán tovább visz minket az örökkévalóság útján, vezet minket egy új életre, egy szent életre, egy kegyes életre. Szóval Dávid a bűnbocsánat csodájáról tanít a 32. Zsoltárban is, meg más Zsoltárokban is. A dolog fontos most azért is, mert reformáció közeledik. Reformáció emlékünnepe itt áll a küszöbön. És akkoriban éppen ezek a tanítások különösképpen is reflektorfénybe kerültek. Tudnélik, hogy a kegyelmes Isten azt üzeni az emberiségnek, hogy megbocsátott nekünk fia véréért minden bűnt, és kész visszafogadni a társaságába, és hív is minket, és munkálkodik is bennünk, hogy hozzátérjünk, megtérjünk hozzá. Luther életében különös erővel jelentkezett az evangélium, mert ő ez az örömhír, mert ő érezte nagyon is a bűnnek a súlyát, érezte, hogy milyen dolog az Isten ellen vétkezni, és minden erővel próbálta valahogy az Isten bocsánatát kivívni, és valahogy megnyugtatni a lelkiismeretét, de nem sikerült neki, pedig a legszélsőségesebb módszerekkel is próbálkozott, gyötörte magát, majdnem meghalt, de mégse tudott megnyugodni a bűnbocsánat felől, míg nem aztán megértette a római levélnek egy szakaszát, hogy Isten megbocsátta az evangéliumban hívő embernek, az örömhírében hívő embernek, és akkor megnyugodott ő. És onnantól kezdve az evangéliumot nem csak magára nézve hitt el, hanem hirdette is mindenkinek, lépte nyomon, és aláhúzta aztán a tanításaiban is, hogy az evangélium ígéretébe vetett hit a keresztény élet, az Úrral közösségbe való életnek az alfája és omegája. Nélküle csak formális kereszténység van, nélküle csak egy langyos kereszténység van, amiből hiányzik az isteni erő, a dinamika, a valódi szeretet, tisztaság, amelyről hiányzik az áldás. Szóval sokat lehetne erről beszélni. Az biztos, hogy a reformátorok mindegyike, akár németek voltak, akár angolok, akár magyarok, mindegyike bűnbánó, bocsánatot kérő és a Jézus áldozatáért való tökéletes megbocsátás üzenetében hívő ember volt. Ezt tűzték mindjárt az zászlajukra, ezért küzdöttek, és így igyekeztek Istennek dicsőséget adni. Sok mindenről lehet még beszélni egyébként a reformáció kapcsán, de azt hiszem, hogy itt dobog a reformációnak a szíve. Megmerem kockáztatni, hogy aki másra helyezi a hangsúlyt a reformációval kapcsolatban, és előadást tart arról, hogy az a vallás megújítása volt, tudnilik, hogy a korhoz igazítása, modernizációja, vagy azt gondolja, hogy a reformációnak a szíve az, hogy ilyen politikai, meg gazdasági, szociális változásokat idézett elő az európai történelembe, netalántán a liberalizmusnak, az abszolút és korlátlan szabadságnak a megteremtője, tehát az totális tévedésben van, és félrevezetett ember, és másokat is félrevezet a reformációval kapcsolatban. A reformáció sok mindent kiváltott a történelemben, többek között komoly átalakulásokat a szociális szférába, a gazdasági vagy politikai szférába is, de elsősorban ez azért történhetett meg, mert ebben az alapvető dologban hittek azok az emberek, hogy Isten előtt bűnös az ember, de Krisztus véréért bocsánatot nyer, és Istennel közösségbe visszakerülve élheti az életét, ha hiszi az evangéliumot. És ettől az emberi élet mássá lesz. Az egyéni élet, a családi élet, a társadalmi élet, minden megváltozik. Ebből a kiinduló pontból elindulva. Nos, valahogy arra gondoltam készülés során, hogy miután Isten szeretetének, kegyelmének az egyik megnyilvánulása a bűnbocsánat, a kegyelem egyik megnyilvánulása a bűnbocsánat, gondolkozzunk el arról, hogy mit hoz ez az életünkbe. Azon is el fogunk gondolkozni, hogy mit nem hoz, de arról is gondolkozunk, hogy mit hoz az életünkbe. Ilyen népiesen szóval mit hoz a konyhára nekünk a bűnbocsánat. Így gondoljuk egy kicsit tovább most Dávid zsoltárai mellett a bűnbocsánat ajándékát. Mit hoz? Most három dolgot szeretnék fölhozni előttetek, amit látjátok a vázlaton, és ma jövő vasárnap még megint hármat. Nem állítom, hogy ezzel kimerítettük volna a témát, de ennyi is elég. Az első dolog, amit a bűnbocsánat hoz az életünkbe, tehát ha hiszük az evangéliumot, hogy Isten megbocsátott nekünk Krisztusért, akkor bűnbocsánatot nyerünk a saját bűneinkre. Hogyha ezt elnyertük, akkor az azt hozza először is, hogy helyreáll az Istennel való közösségünk. Ugye a Biblia olvasó emberek tudjuk, hogy Isten eredetileg arra alkotta az embert, hogy vele éljen. Az ember őt szeresse, mindenek előtt, mindenek fölött. Arra teremtette az embert, hogy az ember őt dicsőítse, mindenek előtt és mindenek fölött. Érte éljen. Isten álljon a szívének, életének a centrumába. Az ő képmását hordozza ebbe a világba, az ő megbízottjaként tevékenykedjen az ő útmutatásai szerint ebben az általa teremtett világban. Hogy vele éljen nem csak egy ideig, hanem örökké Istennel, harmóniában, összhangban, békességben éljen. Isten úgy teremtette az embert, hogy az embernek ő legyen a lételeme, mint a halnak a víz, madárnak a levegő. Vele éljen az ember. És amikor jött a sátán, és inspirálni kezdte az embert, és az ember pedig ráhallgatott, akkor elkövette a bűnt. Azt tette, amit Isten megtiltott neki. De ezzel az ember ezt az Istennel való addigi kapcsolatát felrúgta, megrontotta, eltüntette, felszámolta. Azzal, hogy nemet mondott neki, és megszegte az ő akaratát. Az Isten megharagudott az emberre, megmondta, hogy ez fog történni, és meg is büntette az embert, kizárta az Édenből. Ezt az ember ért el magának, de Isten szentsége ezt az eljárást diktálta neki. Ő nem vállal közösséget az ellene lázadó emberrel. Csak úgy. És az az igazság, hogy a bűnnek, az első bűnnek ez a hatása azóta is megvan, mert eleve így születünk istentelen embereknek, Isten ellen lázadó embereknek, akik hol így, hol úgy megszegjük az ő törvényét, az ő haragja van rajtunk, az ő büntetése alatt élünk, és nem is lehet teljes az életünk, nem tudunk igazán boldogok se lenni. Eleve így születünk. Aztán az életünkben egy csomó vétket elkövetünk, és ezek csak további ékeket vernek közé és közé. Nincs vele megbékélt, szeretett kapcsolatunk. Nem csak az ősszüleink vétke miatt, hanem a saját vétkeink miatt sincs. Nem vagyunk a vízbe, mint a hal. Nem repülünk a levegőbe. Nem Isten a lételemünk. Haragja alatt vagyunk, mi is haragszunk rá. Egy nagy fal van közte és köztünk. Így van egy ilyen mesekönyv, amit ismertek talán minnyáján, a Bújufa alatt ez a címe. Egy dzsungel doktor magyarázza benne a benszülötteknek a bibliai igazságokat, és mondja, hogy minden este mond nekik a tábortűznél egy történetet, és egyik este azt mondja el, hogy a dzsungelbe egy nap arra ébredtek az állatok, hogy egy hatalmas fal húzódik át a dzsungel közepén. És azt vették észre, hogy az összes állat a falnak ezen az oldalán van. Másik oldalon nincs senki. A másik oldalon van a dzsungelnek az igazi, legjobb része. Itt meg olyan kietlen a dzsungel. És akkor megpróbálnak átmenni ezen a falon. Megpróbálják, hogy felülmennek. Nem sikerül. A legügyesebb állatoknak se sikerül átmászni fölötte. Akkor megpróbálnak alul átmenni. Az se. Megpróbálják áttörni a rinocérosz neki ront, és orszarú neki támad a falnak, de mindig visszapattan, és végül megállapítják, hogy nincs út. Aztán természetesen oda érkezik el a mesélő doktor, Daudi doktor, hogy azért egy ajtó mégiscsak van rajta, és ez az Krisztus. És ezzel a fallal szemléltette, hogy milyen állapotban van az ember. Istentől elválaszt minket egy hatalmas fal, ez a bűnnek a fala. És itt vagyunk mind. És a dzsungel legjobb része meg ott van. És nem bírunk innen oda menni. Ha megfeszülünk, akkor se. Se fölötte, se alatta, se rajta keresztül, se volt olyan állat is, aki megpróbálta megkerülni. Nem tudom, mennyi ideig ment, és akkor se tudott a végére jutni. Nincs út. Csak egy, a Krisztus. És itt kanyarodok vissza ide a mondani valómhoz, testvérek, hogy ugyanakkor azt tanítja nekünk a Szentírás ezen túl, hogy Isten megbocsátja nekünk a bűnt. És amikor megbocsát, akkor helyreáll tulajdonképpen, helyreállítja a vele való kapcsolatunkat. Eltávolítja az útból, ami elválasztott tőle bennünket. Ez emberi szinten is így van egyébként. Ismerjük ezt a tapasztalatot, hogy ha egymás ellen vétkezünk, akkor az a megoldás, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy bocsáss meg. Aztán, ha megbocsát, akkor helyreáll közöttünk a békesség. Ha meg nem kérek bocsánatot, vagy a másik nem bocsát meg, akkor ott marad a feszültség közöttünk. És ha másodszor se, meg harmadszor se, meg harmincadszor se bocsát meg, akkor egyszer csak egy nagy fallá válik közöttünk a bűn, és a kapcsolatunk gajra megy. Így van az emberi viszonyokban is, de az ember és Isten kapcsolatában is így van. És olyan csodálatos, hogy Isten hajlandó nekünk megbocsátani. És ezerszer elmondtam, de csak ismételni tudom magamat, hogy ez a megbocsátás, ez nem csak úgy történik meg, nem csak úgy bocsát meg, nem csak azért bocsát meg, mert ő irgalmas, és az a dolga, hogy megbocsásson, hanem úgy bocsát meg nekünk, hogy meghalt érte a fia. Megbüntette rajta a bűneink. Őt büntette meg helyettünk. Bűneink büntetése rajta van, és érte bocsát meg nekünk. Igazságosságának eleget tett a fiú, és most Isten irgalmasan fordul hozzánk. És amikor megbocsát, akkor valahogy visszakerülünk az életelemünkbe. Akkor kerül vissza a hal a vízbe, a madár a levegőbe, hogy így mondjam. Akkor kerülünk vissza a dzsungelnek a jobb oldalára, a másik oldalára, a vele való közösségbe. Olyan sok bibliai történet van erre nézve, a legismertebb, talán egyik legismertebb a tékozló fiú története. Amikor ugye föllázad az apján, és elmegy. Aztán tönkreteszi teljesen az életét, és akkor ott jut eszébe, hogy esetleg vissza kellene térni az apámhoz. És akkor visszamegy, és kimondja, hogy vétkeztem ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fia. De az apja már öleli át, és megbocsát neki, és visszahelyezi a pozíciójába. Nagy örömünnep keretében. Ez az atya abban a történetben az Isten, aki kegyelmet gyakorol a megtérő bűnösön, aki magát elítélve odaborul elé, és azt mondja, hogy vétkeztem. De kérem, hogy bocsáss meg. És akkor helyreáll a közösség, a teremtőnk, meg mi közöttünk. Na most, testvérek, az az igazság, hogy ahhoz, hogy ezt az egészet igazából fölfogjuk, ahhoz ki kell söpörni az agyunkból a drágalátos evolúció elméletet. Mert az evolúció elméletbe, ha hiszünk, az lehetetlenné teszi a számunkra, testvérek, hogy ezt elfogadjuk. Lehetetlenné, megakadályozza. Az egy sátáni eszme. Kimerem jelenteni, nem tudományos eszme. Tudományos hipotézis, amit már nem tudom hány száz éve nem sikerült igazolni. De ezt most hagyjuk. Az biztos, hogy ebből csináltak egy olyan ideológiát, ami az embert teljes mértékben megakadályozza abban, hogy elhiggye ezt az egészet, és lássa Istent, lássa a bűnt, az Isten ellen elkövetett bűnt, lássa a bűnbocsánatnak a jelentőségét, megértse, hogy Jézusnak miért kellett azért az egészért meghalni. Az egészet képtelenek vagyunk, ezt a paradigmát, hogy így mondjam, képtelenek vagyunk belátni, amíg ragaszkodunk ahhoz, hogy az ember az állatok közül fejlődött ki valamikor. És semmi más, mint egy magasan fejlett állat. A Biblia nem ezt mondja, áthúzza ezt az egészet, testvérek. És azt mondja, hogy Isten teremtette az embert. Szó sincs arról, hogy a majmok közül emelte ki. Az állatoktól, a szárazföldi állatoktól elkülönítve teremtette meg az embert. Sok közös van az ember meg az állatok, sőt még a növények között is. De az ember egy külön kategória a Szentírásban. Akit Isten kiemelt, és azt mondta, te más vagy, mint a többi. A te dolgod, hogy fölöttük uralkodjál, de te előttem állsz, mint az én képmásom, az én képviselőm. És nekem tartozom mindennel felelősséggel. Rendkívüli képességekkel vagyunk fölruházva, kezdettől fogva. És a fő bajunk az, hogy ez ellen, ami teremtőnk ellen lázadunk föl, akkor, amikor mi se, Ádám és Éva se, tették, amit ő mondott neki, és mi se tesszük, ugyanúgy, mint ők. Ellene lázadunk föl, és amíg ellene lázadunk, addig ott vagyunk a bűnben. Ott vannak a bűneink velünk. És ezeket, amíg ő el nem rendezi velünk, amíg Jézusért meg nem bocsát nekünk, addig ezek ott vannak, közte és köztünk, és tökéletesen elválasztanak. Mihelyst megbocsátatnak a bűneink, mint ahogy itt Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy megbocsátattak a bűneid, helyreáll az embernek és Istennek a viszonya, a kapcsolata. Ez a lehajló kegyelem, ez a bűnbocsánat, ez megtisztítja az embert, és újra az ember Isten gyermekévé válik. Addig is az volt, csak éppen egy ilyen engedetlen gyerek, aki a távolba tékozott és tette tönkre az életét. De most már visszatér, és Istennel élhet közösségbe, az ő képmásak kibontakozhat rajta, boldog ember lehet. Itt a földi életébe is, és azután is megkapja Istennek az ajándékait, Istennek az áldásait. Üdvössége van. Úgyhogy akármilyen nehéz testvérek ezzel szembenézni, az biztos, hogy a Biblia meg az evolúció, mert az két külön paradigma. Az egyik ateista paradigma, a másik meg egy teista paradigma. És a kettő között nincs is egyezés egyáltalán. Nem is lehet összekotyvasztani. A Bibliát nem lehet az evolúció elmélettel összevegyíteni, és az evolúció elmélet képviselői is tiltakoznak az ellen, hogy őket a Biblia, ez egy ilyen fábú vaskarik, amit teista evolúciónak neveznek, hogy Isten irányította az evolúciót. Ilyen nincs. Ez egy fából vaskarika. Vagy ez van, vagy az van. Ha azt hiszi az ember, alapvetően elválasztja őt attól, hogy az Isten felé tudjon igazából fordulni. Megértse egyet, hogy Isten van egyáltalán, hogy mi a bűn. Hogy mi a bűnre az egyetlen megoldás, és mi az ő életének is tulajdonképpen az alapbaja. A fő probléma vele micsoda. És hogy szüksége van a bűnbocsánatra, és vissza kell térnie Istenhez ahhoz, hogy kegyelmet kapjon, és újra helyreálljon ez az alapvető jelentőségű közösség, békesség, harmónia Isten és köztem, és tudjam, hogy nem haragszik rám, hanem a fiának nevez, vagy a lányának, a családja tagja lehetek. Mit kapunk Istentől, testvérek? Amikor kegyelmet kapunk, bűnbocsánatot kapunk, akkor kapjuk meg őt magát. Visszakapjuk őt magát. Visszakerülünk a vele való közösség terébe. És ennél nincs nagyobb dolog. A második dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy a bűnbocsánat, testvérek, minket minden bűntől megszabadít, és véglegesen tisztává tesz az Isten előtt. Rendkívül fontos dolog, testvérek, ezt megértenünk. Tudatosítani kell magamba, hogyha én hiszek az Isten ígéretébe, mi szerint, ez az evangélium. Mi szerint Jézusért megbocsátott nekem, akkor ez a bocsánat minden egyes bűnömre vonatkozik, testvérek. Minden egyes, mert a bűnbocsánat teljes és tökéletes. Azt mondja Mikeás próféta, hogy bizony a tenger mélyére veted minden bűnöket. Szeretném aláhozni. Minden. Ugyanez ismétlődik az Új Szövetségbe. János első levelében mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez a minden, értitek? Nagyon fontos. Nem egy-két bűn bocsát meg Isten, míg másokat nem bocsát meg, hanem minden vétket megbocsát. Nem úgy van, hogy a kisebb bűneimet megbocsátja, de a nagyobb bűneimet nem bocsátja meg. Lehet, hogy vannak a bűnök között, testvérek, súlyosabbak és kevésbé súlyosak. De a bűnbocsánat mindegyikre vonatkozik. Mi esetleg mondhatunk ilyet magunknak, hogy én nem bocsátok meg magamnak. Mintha én lennék az Isten. Bocsánat. Aki megbocsát magának, vagy nem bocsát meg önmagának. Hát ki vagyok én? Ki vagy te, hogy ne bocsáss meg magadnak? Istennek képzeled magad? Ellene vétkeztél, ellene vétkeztem. Nincs az Isten előtt, most így mondom, megbocsáthatatlan vétek, egyedül kettő. Az egyik az, ha valaki élete végéig, halála bekövetkezte pillanatáig nem hisz az evangéliumba. És elutasítja, hogy Isten megbocsátott nekem a Krisztusba, nem hiszem-e. Akkor elkárhozik az ember. A másik bűn, a Szentlélek elleni bűn, ami azt jelenti, hogy ha valaki azt mondja a Szentlélekre, hogy az a sátán, és összekeveri egymással a szezont meg a fazont, Gizikét meg a gőzekét. Ezt mondta Jézus, hogy ez is megbocsáthatatlan bűn. Soha nem bocsáthatik meg az embernek. Ő rá mondták, hogy Jézus a démonokkal, a sátánnal cimborálva űzi ki a démonokat az emberekből. És erre mondta Jézus, hogy na ez megengedi. Én nem a sátánnak a cimborája vagyok, minket nem lehet egy szintre emelni. Én nem vele cimborálok. Ti cimboráltok vele, mondja az őt vádlóknak később. A ti atyátok a sátán, azért utasítotok el engem. De én nem a sátánnal dolgozom, hanem az én lelkemmel, az Isten lelkével. Ezek nem bocsátatnak meg, de minden egyéb bűre, testvérek, van bocsánat. És nem azért van teljes bocsánat a bűneinkre, mert mi nekünk fájt a bűn, meg nem azért van, mert megvallottuk, mert elmondtuk az Úrnak, mert gyóntunk, nem azért, mert én össze voltam törve, hanem csak is mindig az Úr Jézusért bocsátatik meg. De érte, tökéletesen megbocsátatik, mert ő tökéletes bűnbocsánatot szerzett. És ez abban az értelemben is igaz, hogy nem csak a kis és nagy bűneink vonatkozásában úgymond, hanem a bűnbocsánatkérés előtti, meg utáni bűneinkre is vonatkozik. Nem úgy van, hogy csak addig bocsát meg Isten, amíg azt mondtam, hogy na bocsáss meg Uram. Az eddigi elkövetett bűn, igen, meg azt is mondom, hogy az ezután elkövetkező kérés bocsáss meg, de ha nem mondom, a bűnbocsánat nem ilyen részleges, azt nem úgy kapjuk meg, hogy egy kis adagot most, aztán majd a következő adagot később, aztán majd ja, a halálos ágyadon el ne felejtsél bűnt valami, mert akkor kapod meg az utolsó adagot. A bűnbocsánat nem ilyen adagokba adatik, hanem egyszerre, egy ajándékként adatik. Amikor Jézus azt mondta ennek a gutaütött, agyvérzéses, szerencsétlen bénának, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, akkor az nem azt jelenti, hogy az addigi bűneid, a többi meg nem, hanem az összes bűneid, amiket elkövettél, meg amiket még el fogsz követni. A bűnbocsánat, testvérek, teljes. Minden hamisságtól megtisztít, mindentől. Kis bűnöktől, nagy bűnöktől, jelen bűneitől, múlt bűneitől, a jövő bűneitől, mindegyiktől megtisztít. Örök is ez. Örökké való ez a bocsánat, testvérek. Ezt is alá kell húznom. Örökké való. Ez nem úgy van, hogy Isten azt mondja nekem, ma, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, holnap meg azt mondja, hogy hopp, visszaszívom, nem úgy van. Mégse. Vagy halálos ágyamon fekszem, és akkor Isten ott meg azt közli velem, hogy ja, mégse, meggondoltam magam, még sincs megbocsátva. Nem vonja vissza, mert azt mondja az apostol, hogy megbánhatatlanok az Isten ajándékai. Megbánhatatlan, ő nem bánja meg soha, hogyha ezt odaadta valakinek, mert hitt a Krisztusban, akkor odaadta, akkor az az övé. Elveszíthetetlen a bűnbocsánat, testvérek. Ez nem jelenti azt, hogy ha vétkezem, akkor nem kell újra bocsánatot kérnem. Hiszen minnyáján vétkezünk újra meg újra, de mit csinálunk ilyenkor? Megyünk újra az Úr Jézushoz, vagy Istenhez, Atyánkhoz, és mondjuk, bocsáss meg. De mindig ott lehet a szívünkben, hogy már megbocsátott. Még mielőtt kiáltanak, én már felelek. Még mondjuk a magunkét, meg síránkozunk, meg sírunk, meg nem tudom, de ő már azt mondja, hát megbocsátottam. És mindig ezzel vigasztalhatjuk magunkat, és ő vigasztal minket, mert eszünkbe üttötti a lelkével, hogy a bűnbocsánat az már a miénk. Nem tudunk Istennek valami olyan bűn mondani, amit már ne bocsátott volna meg. Minden bűn megbocsátott nekünk. Megtisztította a szívünket minden hamisságtól. Igen, teszünk még bűnt, de ezeket is megbocsátotta. És talán még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ezt a teljes bűnbocsánatot, testvérek, ezt a minden bűnre, kicsire, nagyra, múlt, jelen, jövő bűneire vonatkozó és örökké megmaradó bocsánatot, ezt hordozza az evangélium. Ez a bűnbocsánat bele van rejtve az evangélium üzenetébe, a bibliai tanításba, hogy Isten azt mondja, megbocsátottam neked a fiam véréért. Mit kapunk? Teljes bocsánatot kapunk Istentől, testvérek. Teljes bocsánatot kapunk a bűnbocsánat révén. Már nincs ellenünk semmi vádja Istennek. Semmi. Kicsit furcsa, amikor mi bocsánatot kérünk egymást, az a másik azt mondja, megbocsátottam, de azért két nap múlva előveszem. Hogy amit mit is csináltál te? Isten nem veszi elő már. Soha. Mit mond Mikeásnál? A tenger mélyére vetetted minden álnokságon. Ott már bedobta őket, mint egy követ bedobnátok a tengerbe, és lesüljed, nem tudom, milyen mélységbe. Na hozzátok föl, 6000 méterről, vagy nem tudom mennyiről. Mennyi a Mariana árok? 11 000 méter? Hát hozzuk föl. tenger mélyére vetetted minden álnokságomat. Nincs már vád ellenem. Úgy is mondhatjuk ezt, mert így is, de ez egy másik téma már, Isten igaznak tekint minket, mint a fiát. Olyan ártatlannak tekint minket, mint Jézus testvére. Ez a bűnbocsánat. És a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, hogy nem csak, hogy az Isten ezáltal állítja helyre a vele való kapcsolatunkat, és nem csak arról van szó, hogy ezáltal teljes bocsánatban, amnesztiában részesít minket a teremtőnk, aki ellen volt az arcunkon bőr föllázadni, olyan drága ára, nem csak úgy, hanem olyan drágára, hogy a fiát küldte el, és a fia halt meg, és szállt a poklokra helyettem, ezért bocsát meg nekem. Ez a bűnbocsánat harmadszor, testvérek, szabaddá tesz a lelkiismeret furdalástól. A Bibliából is látjuk, hogy olvasgatjuk a Szentírás, testvérek, hogy az Isten ellen elkövetett bűnök lelkiismeret furdalást okoznak. Az ember érzékeli valahogy, még a nem hívő ember is, ez egy nagyon különös dolog, sőt, a nem hívő ember is, most ez alatt úgy értem, nem csak a nem keresztjének érzékelik ezt, hanem még úgymond a pogányok is érzékelik. Az egész világon, testvérek, mehetünk akárhova, egy több ilyen kutató volt, aki ennek utána járt ennek a dolognak. Az világ összes vallásaiba, ott van, a világ összes népcsoportjaiba, a legegyszerűbb népektől a legfejlettebb népekig, mindegyikben ott van az a tudás, hogy van valami felsőbb norma, aminek az embernek engedelmeskedni kell, és ez a norma itt van bennünk, de fölöttünk is van valahol. A kínaiak úgy nevezik, ahogy az indiaiak úgy nevezik, ahogy a polinézek, úgy megint, ahogy ők nevezik. De mindenki tudja, hogy van valami norma, aminek neki meg kell felelni, és ez fölötte van. És ha nem felel meg ennek a normának, már pedig nem felelek meg, akkor az ember érzi, hogy valami baj van. De ez már visszamegyek így a Bibliához, testvérek, mert amikor Ádám és Éva elkövették az első bűnt, azonnal lelkiismeret furdalásuk lett. És mit csináltak? A felelősségre vonás elől elbújtak a kert fái között. Elbújtak, elrejtőztek. Nem csak a kert fái közé, hanem még ráadásul ilyen mindenféle ilyen leveleket aggattak ugye maguk köré. Bújni, bújni, bújni az Isten elől. A lelkiismeret furdalásokat így akarták valahogy elcsöndesíteni. A mai ember is ezt csinálja, testvérek. Az embereknek lelkiismeret furdalása van, mert tudják, hogy az Isten törvényének nem felelek meg. Most se, tegnap se, azelőtt se. Soha nem is fogok tudni megfelelni. A szavaim, a gondolataim, a kívánságaim, a tetteim, a különböző mulasztási bűneim, amiket meg kellett volna tennem, és nem tettem meg, pedig diktálta nekem a lelkiismeretem. Aztán utána olyan dolgok, amik miatt megvádolt a lelkiismeret. Ezek mind ott vannak, testvérek. És furdal minket a lelkiismeret, és azóta is igyekszünk elrejtőzni az Úr elől. Elrejtőzünk az evolúció eszméjébe, a kert fái közé, hát ha eltakar Isten elől. Elrejtőzünk a marxizmus fái közé. Elrejtőzünk az italba, a kábítószerbe, az erotika fái közé. Elrejtőzhetünk a munkába, valami vallásba is. Elrejtőzhetünk, testvérek, a pihenésbe, a zajba, amit támasztunk magunk körül állandóan, hogy ne kelljen a lelkiismeretünket hallani, hanem elnyomjuk valahogy a hangját. Iszonyatos erőfeszítéseket teszünk meg, testvérek, a lelkiismeretünk ellen, hogy elcsöndesítsük valahogy, megnyugtassuk. Sokszor nem is tudjuk. Freud azt mondta, hogy az ember legfőbb motivációja a szexuális vágy meg a halálfélelem. De én azt mondom, hogy a legfőbb motivációja a gondolatainknak, a tetteinknek, a szavainknak a lelkiismeret furdalás. Hogy tudjuk, hogy az Isten haragszik reánk, és joggal haragszik reánk. Akkor is, ha tagadjuk a létét, akkor is tudjuk. Nem tudunk mit kezdeni ezzel. És akkor megpróbáljuk jóvá tenni. És a jóvá tételeink mögött is az, hogy elkezdünk jókodni. Ott áll ez, hogy a lelkiismeretünket hát, ha el tudnánk csendesíteni azáltal, hogy jót teszünk az emberekkel. Van, aki azt csinálja, testvérek, hogy megpróbálja önmagát szenvedtetni. Saját magának okoz az ember szenvedést, hogy megbűnhődjek a bűneimért, ostorozom magam, mint a Mohamedán szerzetesek, vagy a nem tudom, egyik másik római katolikus szerzetes csapat is, mint ahogy Luther is csinálta. Hidegkövön alszik, meg ütiveri magát, majd megszenvedek a bűneimért én majd itt, mert a lelkiismeretem nem tud megnyugodni, tudom, hogy az Isten haragszik rám, és a pokolra fog küldeni, de hogy tudnám ezt valahogy kiváltani, megszüntetni? Én szerintem, testvérek, még vannak emberek, sőt, biztosan is tudok példát, akit a lelkiismeret oda űz, hogy megöli magát, öngyilkosságba kerget, mert nem bír ezzel megbirkózni. Egyszer találtak egy ilyen jegyzetet egy öngyilkos férfinek az asztalán. Amikor 10 éves voltam, rám bízták a szüleim a testvéremet, hogy vigyázzak rá, és én elmentem focizni. És miközben fociztam, a kis testvérem ott volt, és kiszaladt egy autó elé, és elütötte az autó, és meghalt. És mit mondtam a szüleimnek? Azt, hogy kitépte magát a kezemből is. Így lett, így halt meg. Ott sétáltunk, és kitépte magát a kezemből, és így ütött el az autó. Hazudtam egyet. És leírta, hogy nem bírok tovább ezzel a hazugsággal. Én a szüleim már rég meghaltak. Felnőtt férfi volt. Nem bírok tovább élni. Megölte magát. A lelkiismeret furdalást és még ide is eljuthat, mert nem tudjuk lenyugtatni a belső vádoló hangot, megnémítani a lelkiismeretünket. Még ha sikerül is valahogy elkábítani, és egy kicsit elhallgat, már előre félünk, hogy mikor fog újra föltámadni. Lehet, testvérek, hogy sokan azért nem mennek a templomba se. Van, aki azért megy a templomba, hogy ott csöndesítse, mert azt gondolja, hogy ez egy ilyen jó tett, amivel valahogy Istennek a irgalmasságát valahogy biztosítja magának. De van, aki meg nem is megy oda, mert fél attól, hogy Isten mit fog neki mondani. Hogy megint ott lesz, és akkor szól az ige, és akkor akaratlanul is, de fölelevenedik bennem a lelkiismeret, és megint elkezd vádolni. És nincs rá megoldás, és nincs rá megoldás. Nem is megyek oda. Ez egy szörnyű dolog, testvérek. Azt mondta Luther is, amikor a Worms-i birodalmi gyűlés előtt volt. Mit mondott? Hogy nem tanácsos dolog az embernek a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Ragaszkodom az igéből nyert felismeréseimhez. Ha valami nem úgy van, akkor győzzetek meg az igéből. De én nem fogom a lelkiismeretemet itten megsérteni azzal, hogy behódolok nektek. Mert nem tanácsos dolog a lelkiismerete. Nem tanácsos. Kifejezetten halálosan veszélyes. És akkor gondoljátok meg, testvérek, hogy a Szentírás szerint a pokolba mi okozza majd szerintetek az embernek a szenvedést. Már itt a földön is a lelkiismeret gyötör minket, ott aztán mennyire fog gyötörni. És itt még legalább van rá valami gyógyszer, de ott nincs rá gyógyszer, soha. Itt mondom, testvérek, és megint aláhúzom, hogy a lelkiismeret furdalásunk egyetlen, hatékony megszüntetője az isteni bűnbocsánat. Nem az algopirin, nem a mit tudom én melyik idegnyugtató, meg pszichológiai gyógyszer, hanem a kegyelem, az isteni megbocsátás. Ez olyan drága gyógyszer, testvérek, amiért Jézus az életével fizetett, de ez mégis nekünk ingyen felkínáltatik. És aki hisz ebben, hogy nekem Isten Jézusért megbocsátotta a bűneimet, annak, hogy akármekkora bűnt, akármennyi bűnt, nem nekem kell a lelkiismeretemet megnyugtatni, mert a kegyelem nyugtat meg. Ezt énekelte Agricola János is ebben a reformáció korabeli énekében. Az ígéd nekem nyugtot ad, védelmet. Vagy mi boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. Vagy Dávid 32. Zsoltára, boldog ember az, akinek az Úr megbocsátotta a vétkeit. Mindenhol ez jön, testvérek, hogy a lelkiismeret furdalás elcsitul az emberbe, és valami olyan békesség és öröme lesz, amit nem is gondolt, hogy ilyen egyáltalán létezik. Megnyugszik a lelkiismereted. Ennek az embernek, aki ott feküdt azon a nyoszolyán, bénán, nagyobbat nem adhatott Jézus ennél. Megbocsátattak néked a te bűneid. Hogyha összegezzük a ma ezt a dolgot, akkor látjuk, hogy a bűnbocsánatnak iszonyatosan nagy jelentősége van, borzalmasan nagy jelentőség, nem lehet túl hangsúlyozni. Hiszen ezáltal állítja helyre Isten a vele való szeretet közösségünket. Ezáltal tesz minket örökre tisztává a bűntől, ami az ő vágyainak az oka lehetne, megszünteti. és a háborgó lelkiismeretünket is lecsillapítja. Hihetetlen nagy kincs, elbeszélhetetlenül nagy ajándék, testvérek, a bűnbocsánat. És csak az ember, aki ezt megérti, meg sőt elhiszi, hogy Isten megbocsátott nekem, elhiszi Istennek az örömhírt, az örömüzenetét, hát annál az emberre madarat lehet fogadni, testvérek. És még csak három kincsről beszéltem, majd még beszélek a további háromról is, amit hoz a konyhára nekünk, a bűnbocsánat. Egyszerűen örvendező lesz az ember, hálás lesz az ember, és egyszerűen úgy érzi, hogy én az Istennek az adósa vagyok, de örökre. Az adósa, lekötelezett magának ezzel az ajándékával. Mindenem az övé. Pál mondta ezt. Azt se tudom, hogy háláljam meg Istennek azt, hogy hozzám így lehajolt, és engem, aki köpködtem a Krisztust, a hitét, a tanítványait gyaláztam, halálba kergett, nekem megbocsátott és a gyermekévé tett. Adósa vagyok az Istennek. Nem ő az én adósom, én vagyok az ő adósa, a kegyelem. És ez az adósság, mondja, letörleszthetetlen. Egy örökké valóság sem lesz elég, hogy letörlesszen. Ekkora kincs. Ilyen drága, hogy Jézus fizetett meg érte. Nem nekem kell. Óriási kincs. Higgy az evangéliumban, és tied a bűnbocsánat, és vele együtt mindezek a dolgok. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan jó volt olvasnunk Dávid Zsoltárát, Urunk, és olyan csodálatos azt a tanítást hallanunk, hogy boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott és vétke elfedeztetett, akinek a szívében már nincsen az csalátság, hamisság. Boldog ember az. Köszönjük te néked, hogy most még jobban értjük ezt a Zsoltár igét. Úr Jézus, olyan csodálatos az a kegyelem, amivel lehajoltál hozzá az emberhez. Nem kérdeztél tőle semmit, egyszerűen közölted vele, hogy megbocsátattak a bűnei. És olyan csodálatos, hogy tényleg megbocsátattak, mert a gyógyulásával, meggyógyításával kifejezted, hogy neked van hatalmad a bűnöket is megbocsátani. Köszönjük te néked, Úr Jézusunk, hogy ilyen vagy ma is, hogy jöhetünk hozzád, mint a tékozló fiú jött az apjához annak idején. Jöhetünk hozzád imádságba, csöndes magányunkba, és bocsánatot kérhetünk tőled ellened elkövetett bűneinkért. Vagy jöhetünk hozzád, Atyánk, Teremtőnk, hogy bocsánatot kérjünk tőled imádságban. És köszönjük néked, hogy tehetjük ezt abban a tudatban, hogy te már megígérted, hogy megbocsátottál. Az evangélium ígérete a miénk. Itt szól, itt zeng ebbe a világba, itt visszhangzik egyik sarkától a másikig, mi hozzánk is eljutott. Köszönjük, hogy van számunkra kegyelem. Mi látod, hogy nem kegyelmeznénk talán magunknak. Látod, hogy kegyelmeznénk talán olykor. De köszönjük, hogy nem rólunk van itt szó, hanem rólad, a mi teremtőnkről és megváltónkról. Áldunk azért, hogy irgalmas, megbocsátó Istennek ismerhetünk meg téged. Aki megbocsátod néped vétkeit, a tenger mélyére vetted azt, és többé nem emlékezel. Úr Jézus, áldunk téged azért, mert ezért te adtad az életedet. Ez nem a mi érdemünk. Nem kellett soha, és ezután se kell megérdemelnünk, kiérdemelnünk valamivel, jó tettekkel, önmagunk kínzásával, szenvedésünkkel. Nem kell, mert te mindenért megszenvedtél. Köszönjük, Atyánk, a bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy erről tanítottál, erről beszéltél velünk. Segíts minket, hogy miénk lehessen. Hogy ne csak tudjunk ezekről, hanem a miénk lehessen a bocsánat. Segíts hinnünk az evangéliumodban. Kérünk arra, hogy áld meg szívünkben az igét, és áld meg életünket, gyülekezetünket, családjainkat. Könyörülj a mi nemzetünkön, és add, hogy minél több ember megértse, hogy ki vagy te, mi a bűn, mi a kegyelem, milyen perspektívák nyílnak a bűnbocsánatot nyert ember előtt. Segíts bennünket, hogy hadd hirdessük másoknak, honfitársainknak ezt a drága üzenetet. Lehet, hogy bolondságnak tartják, Lehet, hogy kinevetnek, kigúnyolnak érte, de segíts minket mégis vállalni ezt, úgy, ahogy a régiek vállalták. Áld meg, kérünk, a mi országunkat, és védjél meg bennünket ezekben az űrzavaros időkben, ha lehetséges, adj békességet a mi időnkben, ezen a földön és más földeken is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, áldunk azért, mert meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a következőket. A jövő héten, testvéreim, protestáns napok lesznek itt Szegeden. Reformáció kapcsán szokott ez a rendezvénysorozat szerveződni. A kis cetlire ráírtuk, hogy melyik este hol lesznek alkalmak. Mivel nem akarunk erre a programra rászervezni, ezért a héten nem lesznek alkalmak. Nagyifi is elmarad, bibliaóránk is elmarad, és aztán pénteken az imaóránkat is elhagyjuk most. Javaslom a testvéreknek, hogy látogassanak el ezekre a rendezvényekre itt a szomszédos gyülekezetekbe. Ma este a honvédtéri gyülekezetben lesz az első alkalom. Jelzem a testvéreknek, hogy a jövő héten vasárnap úrvacsoroztás lesz, megterítjük az Úr szentasztalát, és akik itt lesznek, azok készüljenek erre az ünnepre. Tehát jövő vasárnap úrvacsoroztást tartunk. Jelzem még a testvéreknek, hogy a hétvégén, tehát a ránk következő hétvégén, péntek, szombat, vasárnap az ifjúsági csoport Pilis Csabán lesz. A kisifi és a nagyifi is, ez körülbelül 40 fő, úgy tudom, a jelentkezők száma. Ott leszünk, és az imádságról beszélgetünk. És azt kérem a testvérektől, hogy imádkozzanak ezért a hétvégért, hogy rendben menjen ott minden. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, válaszolva az Isten igéjére, énekeljük a 467. énekünket. 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Énekeljük el végig, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk mai Isten tiszteletünket.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!